Kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
A Jósvera műsora. Üdvözlöm, kedves hallgató! A Jósvera vagyok. Mintha nem volna elég izgalom az életünkben, úgy habzsoljuk a thriller, a krimi, horror filmeket és könyveket. Na jó, nem mindenki. Lehet, hogy ön nem kedveli a műfajt, kedves hallgató, de érdemes tudni, hogy nem véletlen a népszerűsége. Ezek között is van nagyon sokféle minőség. Miért, hogy mindent elborít a korrupció, hogy a társadalom lassan teljesen immunis lesz az újabb hírekre, amik a közélet romlottságáról szólnak? Miért, hogy azok, akiknek kezébe tettük az ország irányítását, erkölcsileg lenullázták magukat? Jaj, nehogy már azt higgye, kedves hallgató, hogy én a hazai viszonyokról beszélek. Nem, dehogy. Ahogy a könyv Letya nevű kritikusa írja. Idézem. Tudjuk, ha egy fikciós történetet hozunk nyilvánosságra, amelyben a neveket megváltoztatjuk, és időben eltoljuk pár évvel a valósághoz képest, attól kezdve a szerzőjén nincs fogás. Hiszen nem tényeket közölt, mindössze csak egy történetet tárt a krimit kedvelő olvasó közönség elé. A következő könyv egy nagyon érdekes problémát vet fel. Ha elkezdenek suttogni valamiről velem kapcsolatban, hogyan védhetem meg magam? Kell erre reagálni? Vagy érdemes visszahúzódni? Tegyük fel, hogy van egy titkom, amit szívesen elfelejtenék, de valahogy kipattant. Hogyan érhető el, hogy ismét a süllyesztőbe kerüljön? Hagynom kell, hogy zaklassanak vélt tetteimért, vagy ki kell állnom magamért? És azok, akik elhiszik rólam a rosszat, és a bajban magamra hagynak, nem érdemlik meg a megbocsátásomat? Komoly dilemma. Regényben elbeszélve. A világ leggonoszabb embere, ahogyan egyik áldozata nevezi a világpolgár Rupert, a fegyver és drogkereskedőt. A titkosszolgálat pedig nagyon szeretné levadázni ezt a rossz fiút. Ezért aztán beépíti emberét a szervezetbe, aki szinte mindjárt a leggonoszabb ember bizalmasa lesz. Mi most megtudjuk egy szakértőtől, hogy ez a filmekben, könyvekből jól ismert helyzet a valóságban hogy működik. Így jutott a civil rádió hallgatója belterjes információhoz. Ennek a műsornak nem titkolt célja, hogy a könyvek iránt felkeltse az érdeklődését, kedves hallgató. Éppen ezért, ha a beszélgetés végén elhangzó kérdésre megküldi a helyes választ, akkor ezzel részt vesz a sorsolásom. Megfejtését a keménykötés@civilradio.hu címre várom, egybeírva, ékezet nélkül. Akkor vágjunk bele. Az Athenaeum könyvkiadónál jelent meg Roboz Léna, Balkáni árnyak című regénye. A könyv szerkesztőjével, Saródi Szilviával beszélgetünk.
Tényfeltáró újságírás, ez két képességet feltételez, egy nyomozóit és egy íróit. Ebben a könyvben találkozunk az offshore számlákkal, ami most nagyon benne van a köztudatunkban, és mint bűnkő meg is jelenik itt. És ez nyilván nem véletlen, hogy a borítón ez a három szó szerepel, hogy mai, pont, magyar, pont, valóság.
Valóban nem véletlen, egy társadalmi krimiről van szó, ami a mai aktuális társadalmi problémákat, a korrupciós botrányokat próbálja felfejteni nagyon valószerű módon. Nem véletlen a szlogen, valóban mai valós problémákra kívánt reflektálni ez a regény.
De hát a fele játszódik csak itt, a másik fele meg a Balkánon játszódik.
Az ezredforduló játszódik a főszál, a 2000-es évek Budapestén, de a Balkánra a rendszerváltás előttig visszanyúl a történet. A főszereplő Sár múltjában a 80-as évek végi Balkánig vezetnek vissza. Nagyon fontos mind a két dolog a regényben, a kommunizmus összeomlása utáni helyzet és a balkáni háborúk utáni összevisszaság. Ez a két dolog valamilyen módon összekapcsolódik itt a regényben.
Nem egy konkrét, meghatározható időpontról van szó, hanem egy körülbelüli, behatárolható időpontról.
Az alapvető történet az teljesen koherens módon a 2000-es években, de valóban a társadalmi zűrzavar okozta morális ingoványos terep, ez a Balkánon is, illetve Magyarországon is megjelenik. Ilyen módon kapcsolódik fel ez a két dolog.
Tóth Sára, ő a főszereplő, ő egy oknyomozó újságíró, nekem olyan gazdasági lapnak tűnő lapnál dolgozik, és megismerkedünk a tényfeltáró újságírásnak a módszereivel. Nekem még mindig egy kicsit bájtosabbnak tűnik, mint a valóság, hiszen rengeteg utánajárással jár a tényfeltáró újságírás, hiszen meg kell ismerni a témát, bele kell ásódni az újságírónak egy-egy témába, meg kell fogalmazni a problémát, meg kell értenie. Tehát a mit, miért és hogyan kérdésekre keresik a választ. Itt van egy olyan szituáció, amikor Sára főnök egy sajtótájékoztató előtt azt mondja neki, hogy itt valami korrupciós, gyanús ügy van, úgyhogy úgy menjen oda. Elképzelhető ez?
Azt azért tudni kell, hogy Sára nem teljesen tájékozatlan, igaz, hogy tényleg nagyon fiatalkorú, 30 éves, de számos nyelven beszél, és igen nagy ismerettség birtokában van. Az a része újságírói munkának a kutatói vonulata, amikor a gép előtt ülve számos szöveget elolvas. Ez a kutatói folyamat, ez azért sem jelenik meg ilyen konkrétan a regényben, hiszen az olvasók számára nem ez az izgalmas, hanem az, ahogyan egy kicsike kis információmorzsából hogyan göngyölít fel egy egész történetet a Sára, mégpedig úgy, hogy nagyon aktív módon jelenik meg, mint újságíró a történetben, tehát, hogyha kell, akkor oda megy edzeni, oda megy teniszezni, oda megy futni, ahol az adott vállalati szereplők edzenek, futnak, stb., és egy diktafonnal a kezébe az adott pillanatban kérdéseket tesz fel nekik. Itt az újságíró, de hogy fikcióról van szó, valamilyen módon egy fiktív, egy megrajzolt alak lesz, aki egy nagyon aktív mozgásban lévő valaki, akinek az lesz a hangsúlyos, hogy milyen interakcióba lép ezekkel a vállalati emberekkel, és nem pedig az, hogy a háttérben milyen munkákat tud kifejteni, hiszen ez az olvasók számára nem lenne annyira érdekes.
Töprengéséből a kalauz szólította fel, aki jött és a jegyét kérte. Amikor elment, Sára fejét az ülés támlájának döntötte, és lehúny szemmel próbálta végig gondolni az elmúlt két nap eseményeit, és azt, hogy Bartos öngyilkossága mennyire felborított mindent. Hétfőn még egész nap azt tervezte, hogy pontosan egy hét múlva indul el Bartost becserkészni, a Henrikkel töltött pozsonyi hétvége után, és ez megsokszorozta a munkakedvét. Környei, montenegrói igazgatósági tag elődjét, Fehérvári Gábort Sára legnagyobb meglepetésére azonnal kapcsolták, és készséggel állt rendelkezésre, csak annyit kért, hogy a nevét ne használja. Sára hiúságának hízelgett ugyan, amikor a férfi azt mondta neki, hogy mindent a cikkeiből tudott meg, de éppen ezért némi kétkedéssel fogadta az információkat is, amiket kapott. Amikor azonban a férfi kijelentette, hogy állásváltásra készült, és már korábban bejelentette váltási szándékát, ami együtt járt a Becker montenegrói cégében betöltött igazgatósági tagságról való leköszönésével, kénytelen volt elhinni, hogy Fehérvári Gábor nem tud többet annál, mint amit tényleg állít. Valószínűnek tartom, hogy így fizették ki környeit, de kérem ne idézzen, felelte Sára kérdésére. Azt nem tartom valószínűnek, hogy a szarajevói cég vezetése szóba jöhetne, hiszen Bartos nagyon erős ember, de a montenegrói vállalat vezetése olyan ugródeszka a Beckeren belül, ami egy ambíciózus és fiatal embernek nagy lehetőség. Főleg, ha ügyesen tud élni ezzel, és biztos vagyok benne, hogy Környei Judit ügyes, tette hozzá. Amikor azonban Sára tovább akarta faggatni a nőről, udvariasan rövidre zárta a beszélgetést, mondván, hogy csak néhányszor találkoztak és felületesen ismeri a stratégiai igazgatóhelyettest, de a benyomásai nagyon kellemesek voltak róla. Sára ezek után Henrikkel beszélt, azért, hogy megerősítse Sára gyanúját. A Becker cég könyvvizsgálója valójában azért utazott Podgoricába, hogy az ottani kisebb és a szarajevóihoz képest újabb szerzeménynek számító céget átvilágítsa. Montenegró valóban olyan volt, mint Szerbia egy megyéje, ráadásul mindenki ismert mindenkit. Sárát több mint egy évtizednyi külföldön élés után, még a közel 2 milliós Budapesten is sokkolta, hogy hogyan érnek össze a szálak, és ki mindenki ismeri egymást különböző körökből. De ez a Balkánon még erősebb volt. Legalábbis az apja és Henrik beszámolói szerint. A hihetetlenül eredményes nap ekkor még nem ért véget, ugyanis egy ismeretlen számról SMS-t kapott, benne az amerikai nyomozó Hollis Kelly mobiltelefon számával és azzal az információval, hogy a férfi aznap este érkezik Budapestre, és az egyik dunaparti szállodában fog megszállni. Sára kicsit habozott, hogy vajon ére lerohanni egy még teljesen jetleges fickót, aki az óceán másik végéről éppen csak bejelentkezik egy hotelbe. De aztán legyőzte a késztetést, hogy udvarias legyen, és úgy döntött, a szerkesztőségből egyenesen oda megy.
Válságok halmaza van itt az életében ennek a főszereplőnőnek, munkahelyiek és magánéleti egyaránt. Nem elég nekünk egy ilyen izgalmi szál, mint a oknyomozó újságírási probléma? Tehát kell még, hogy ennyire terhelt legyen a szereplő is?
A társadalmi krimikben ez egy hagyománnyá válik, hogy dekadens figurát látunk. Aha. Ezen belül a mi írónőnk egy saját karakter dolgozott ki, egy friss fiatal újságírónőt, aki minden sinem mehetne az életében, de ennek ellenére azért, tehát van egy ilyen nagy lelki válság. Ezek a külső körülmények teszik őt egy kicsit dekadens figurává, így az, hogy a krimi szálai sorra oldódnak a regény során, társadalmi problémák sorra oldódnak, emellett lesz egy fejlődés az ő saját életében, ez szerintem csak jobbá teszi a regényt.
Közben olvastam, eszembe jutott, és némi párhuzamot véltem felfedezni Millennium trilógiával. Mondt ezt a dekadens főszereplőt, ott is van egy ilyen dekadens főszereplő, Salander. Nekem sok mindenben emlékeztet Sára arra a figurára. Nem csak a dekadencia, hanem például ez a kávé, mint egy ilyen szünetjel jelenik meg mindig. Tehát amikor hátrébb akar lépni, akkor egy kávé az, ami ezekben a helyzetekben kisegíti őt.
Mindenképpen lehet hasonlóságot találni, mind a kettőjük egy kicsit fiúsabban szeret öltözködni, egy kicsit törékenyebb alkat, nem feltétlenül annyira lányos, nőies karakter, és mind a ketten nagyon keményen dolgoznak, nagyon ambíciózusan élik az életüket, és akár a céljaikért hajlandóak átgázolni is másokon, bár Sára azért sokkal kiegyensúlyozottabb karakter.
Van-e arra elképzelés, hogy esetleg ebből is egy folytatás lesz?
Akik jogot írtak a történetről, ők többen is felvetették azt, hogy szeretnének folytatást látni. Ez így olvasókon múlik, hogy mennyire keresik a regényt, mennyire szeretik, és ezután múlik szerzőn és a kiadón a folytatás.
Beszélt arról, hogy itt az olvasók az egyik blogírónak, Letyának a véleményéből szeretnék egy mondatot idézni. Azt kérdezi, hogy miért van úgy, hogy mindent elborít a korrupció hazánkban. Egy mondat szó szerint idézett. Tudjuk, ha egy fikciós történetet hozunk nyilvánosságra, amelyben a neveket megváltoztatjuk, és időben eltoljuk pár évvel a valósághoz képest, attól kezdve a szerzőn nincs fogás. Hiszen nem tényeket közölt, mindössze csak egy történetet tárt a krimit kedvelő olvasóközönség elé. És akkor én kérdezem, hogy ezért titkos a szerző kiléte? Vagy valami más az oka?
A szerző semmilyen módon nem szeretne nyilvánosság elé állni. Nyilván ez egy kényes téma, ez is oka lehet, nem kívánt saját névvel előállni a történettel.
Találgatások indulnak ilyenkor el. Nem terhelje meg a regényt, a regény fogadtatását ez a titok?
Az biztos, hogy a szerzőről szóló diskurzus teljes mértékben kimarad, ezáltal nehezebb róla beszélni, de az írónak ez nem probléma, ő azt szerette volna, hogy a könyvéről beszéljenek, és azt semmiképpen sem, hogy róla beszéljenek.
Uh-huh.
nehéz elfogadni ezt. Én nem is nagyon értettem, és nem is nagyon értem ennek az okát, de tudomásról tudom venni csendes belenyugvással. Így vannak-e mások is? Ilyenkor előre szerződésben ezt kikötik? Hogy rejtve akar maradni?
Igen, több álneves könyv is jelent már meg az Athenaeum kiadónál. Ez egy létező gyakorlat. Hogyha az író nem kíván saját névvel előállni, akkor nem áll elő saját névvel.
Ennek a pszichológiájában nem lehet beavatódni?
Számos lehetőség van. Például lehet, hogy egy adott író, valóban író, de teljesen más egészen más műfajban ismerték meg a nevét, és ezért nem kíván az adott műfajban is megnyilatkozni. És ezen kívül még számos ok lehetséges. Akárhogy nem fér össze azzal a munkával, amit végez.
Igen.
Számos egyéb ok.
Azért nehéz ezzel valamit is kezdeni, mert publicitást jelent az, amikor valakinek megjelenik egy műve, akkor úgy képzeljük, hogy ez egy öröm számára is, és szívesen megmutatja magát, mint író, azért is adja közre a gondolatait, és akkor háttérbe húzódik, és azt mondja, hogy nem láthattok engem, egy fátyol mögé állok.
Igen, valahogy így. Tehát a gondolatait szeretné, hogyha megismernék, de azt nem, hogy ő magához bármilyen hozzáférése legyen az olvasóknak.
Saródi Szilvia szerkesztővel beszélgettünk, Roboz Léna, Balkáni Árnyak című regényéről, ami az Athenaeum könyvkiadónál jelent meg. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy mikor és hol játszódik a regény. Gabó kiadó jelentette meg René Knight Cáfolat című művét. Svetelki Zsuzsa, szociálpszichológus, pletyka kutatóval beszélgetünk, aki az MT, a Társadalomtudományi Kutatóközpont lendület recens kutatócsoport munkatársa.
Ha elkezdenek suttogni valamiről, mondjuk velem kapcsolatban, hogyan védhetem meg magam? Kell erre reagálni, vagy érdemes visszahúzódni?
Ha reagál is az ember unalmasan, a visszahúzódásnak is megfontoltnak kell lennie, ne úgy tűnjön, mintha az ember kitérne a kérdés elől, inkább úgy, hogy nem is tartja jelentősnek, ezért nem is foglalkozik vele.
Én úgy képzelem, hogy a háta mögött kezdenének el sutyorogni valamit.
Szemtől-szemben, mert nagyon ritkán, hiszen az a kapcsolatot kockáztatná. Inkább az emberek háta mögött, de hát ilyenkor nem is lehetünk ott, hogy közbeszóljunk, vagy javítsunk.
Igen, ez a nehéz ebben a helyzetben, hogy elindul egy benyomás, egy ötlet, ez volna a pletyka, elindul és terjed, és nem igazán lehet eléállni, és azt mondani, hogy ha-hó, álljunk meg, én elmondanám, hogy hogy van ez valóságosan.
Tehát a pletyka az egy olyan tartalom, ami minden lépésnél átalakul, szemben például egy lexikon szócikkel, mert mindenki a maga tudásához, stílusához és más egyéb részletekhez képest alakítja át. Így, ha valakiről elterjed egy történet, elindul, és az a képpen, hogy a más gondol erről, hozzá fogja tenni a saját változatát, vagy leveszi, lecsíti, levágja belőle azt, amivel nem ért egyet. És egy idő után a csoport közös tudása kiegyenlíti az elvétéseket. Ez persze nem jelenti feltétlenül azt, hogy ami így terjed, az mindenképpen igaz, de a csoport így gondolja.
Más a szituáció egy munkahelyen, és más az ismerősök között. Mind a két helyzetben ugyanúgy kell reagálni a gyanúsítgatásokra, vagy erre a pletykára?
Természetesen nem, hiszen a munkahelyen nagyon sokszor szabályok is vonatkoznak arra, hogy mi terjed, mi terjedhet, akár a munkával kapcsolatos információkra, titkokra, adatokra, akár pedig a munkahelyi kimondott formális hierarchia szabályozhatja ezt. Persze az ismerősök, barátok között is van hierarchia, tehát ha összegyűlünk egy jó ízű beszélgetésen egy házi búny, akkor az emberek nagyjából megegyeznek abban, hogy ki is a legszebb, a leggazdagabb, a legokosabb, a legügyesebb, de lehet, hogy aki a leggazdagabb, az szívesen meghallgatja a legokosabbat, mert tanulhat tőle. Ezzel szemben a munkahelyen egy formális hierarchia van, egy első számú vezető, egy felső vezető, aztán a középvezetők, csoportvezetők beosztottak. Ez keményen szabályozza a szolgálati útvonalat, hogy hogyan terjedhetnek valójában az információk, és amikor ettől eltér az információ, az már eleve egy változás. Természetesen mindig eltér, hiszen minden munkahelyen van pletyka és informális kommunikáció is. A jó vezető azonban rálát erre is tud uralni.
Hogyan lehet megcáfolni? Hogyan tudom megállítani, megakadályozni, átalakítani ezt a akár kialakult véleményt?
Gondoljunk arra, hogy valaki mondjuk az alkalmak felénél késik, az alkalmak felénél nem. Hogyha a beosztottja felé késik, a vezetői felé pedig nem, akkor a vezetőköt egy pontos embernek fogják tartani, és el fog elterjedni róla, a beosztottak pedig egy megbízhatatlan embernek, és el fog elterjedni róla. Attól is függ, hogy mi terjed rólunk, hogy milyennek látnak bennünket, ugyanaz az ember nagyon gyakran különbözőképpen viselkedik a különböző helyzetekben. Van olyan is, hogy egy jó tulajdonságot nagyít fel a csoportbeszélgetés, és valakit elküldenek a futóversenyre, pedig aztán az illetőnek semmi kedve ehhez, és nem is tud, és nem is szeret annyira futni, hogy képviselhetné a többieket. Tehát ez nem csak egy negatív minőséget jelenthet, hanem egy pozitív minőséget is. Azzal pedig nézzünk szembe, hogy nem csak arról van, hogy mi nem úgy gondoljuk azt magunkkal kapcsolatban. Nyilván vannak dolgok, tényszerű dolgok, amiket tudunk magunkkal kapcsolatban. De lehet, hogy magunkat másképp látjuk, mint a többiek, és nehéz eldönteni, hogy kinek is van igaza.
Ez egy érdekes dolog.
Senki nem látja magát lustának, senki nem látja magát megbízhatatlannak.
Csak szuper
látni
szokán.
Senki nem látja magát figyelmetlennek, vagy rossz illatónak. Igen, mégis az emberek beszélnek ilyen emberekkel, és tudjuk, hogy vannak ilyen emberek. Kérdés tehát, hogy hol vannak ők.
Van egy ilyen mondás, hogy nem zörög a haraszt. És akkor ezzel tulajdonképpen megcáfolhatatlanná tesznek olyan pletykákat, amik az embernek a viselkedésére, a nonkonformizmusára utalnak.
Picit erősnek érzem azt, hogy megcáfolhatatlanná tesznek, mert ha a másik irányból kezd el zörögni a halaszt, és hangosabban, akkor rögtön az lesz érvényes.
És ezt hogy lehet elérni, hogy másik irány is induljon be? Tehát, hogy egy ellenpletyka induljon el?
Viselkedéssel. Például hiába tagadna egy mennyasszony, hogy gyermeket vár,
látszik ha látszik rajta.
Igen, igen. és ezzel ellenkezőleg hiába állítják valakiről, hogy nem beszél jól franciául, amikor megérkezik a vállalathoz a francia vendég, és ő kifogástalan nyelvtudással fogadja, akkor senki nem fogja gondolni azt, hogy azoknak volt igaza, akik becsmérelték az ő nyelvtudását. A viselkedés sokkal gyorsabban cáfolja meg a terjedő pegykákat, mint az ellen pegyka.
Egyszerűen csak adnom kell normálisan önmagam, és akkor meg fog változni?
Egy idővel igen. Az lehet, hogy van valaki a csoportban, akinek érdeke, hogy valakiről elterjedjen egy dolog. Ez a mobbing, a munkahelyi pszichoterror, vagy hívhatjuk a iskolások között bullyingnek, közkeletű elterjedt magyar nyelvű megnevezése fúrás, ez azonban nem pletyka, mert ezt szándék mozgatja, intencionalitás, emögött stratégiai szándék van az illető ellehetetlenítése. Az ilyen rágalmak nem is alakulnak át úgy, mint a pletyka.
A könyvben pont egy ilyen tudatos ellehetetlenítés van.
Az ellehetetlenítéshez kell egy fogékony csoport is. A csoport egészének úgy kell döntenie, hogy helyt adnak ennek a folyamatnak. Kétségtelen, hogyha valaki elég erős személyiség, és itt most a negatívra, az ellehetetlenítőre gondolok, akkor keresztül tudja vinni a szándékát, és ilyenkor viszont a csoport feladata, hogyha ezt észreveszi, hogy védjék azt, aki esetleg gyengébb, és emiatt a rossz indulatú csoporttag kipécézte magának, és neki állt a módszeres tönkretételének.
Catherine neki gyűrkőzik, de már nincs minek feljönnie. Belekapaszkodik a hűvös zománcba, és felemeli a fejét, hogy belenézzen a tükörbe. Most nem ugyanaz az arc néz vissza rá, mint lefekvés előtt. Látta már korábban is, de remélte, többször nem kell. Végignéz magán az éles fényben, bevizez egy rongyot, megtörli a száját, majd a szeméhez nyomja, mintha így el tudná oltani a benne izzó félelmet. Jól vagy? Férje hangjától összerezzen. Bízott benne, hogy nem ébredt fel. Már jobban, hazudja és lekapcsolja a lámpát. Biztos a tegnap esti elviteles kaja, hazudik tovább. Felé fordul. A férfi árnyék a kora hajnali fényben. Feküdj csak vissza, jól vagyok, suttogja. Férje inkább alszik, mint ébren van, de azért kinyújtja a kezét és a vállára teszi. Biztos? Biztos. Csak abban biztos, hogy egyedül akar lenni. Robert, komolyan, egy perc és megyek. Pár pillanatig még rajta tartja a kezét, aztán engedelmeskedik. Catherine vár, míg biztos lehet benne, hogy a másik elaludt, csak ezután megy vissza a hálószobájukba. Ránéz a könyvre. Borítóval lefelé hever, még mindig ugyanott van. Megbízott benne. Az első néhány fejezet elringatta, kényelmet ígért számára, egészen enyhe borzongással. Rávette, hogy olvassa tovább, de nem jelezte, mi vár rá. Becsalogatta a lapjai közé. Egyre mélyebbre és mélyebbre, míg rá nem jött, hogy csapdába esett. Aztán a szavak ide-oda kezdtek pattogni a fejében, és egymás után a mellkasához vágódtak. Úgy érezte, mintha az emberek felsorakoztak volna a vasúti sínen, ő meg a tehetetlen mozdonyvezető lenne, aki sehogy sem tudja elkerülni a végzetes karambolt. A féket túl késő behúzni. Visszaút nincs. Akarata ellenére önmagára bukkant a könyv lapjai között. Bármilyen hasonlóság élőkkel és holtakkal? A felelősség kizáró nyilatkozatot valaki szép egyenes, piros vonallal áthúzta. Amikor először kinyitotta a könyvet, ez az üzenet elkerülte a figyelmét. A hasonlóságot nem lehet nem észrevenni. Fontos karakter, kulcsszereplő. Hiába változtatták meg a neveket, a részleteket képtelenséggel téveszteni. Minden stimmel. Egészen addig, hogy aznap délután milyen ruhát viselt. Élete egy szelete, amit eddig rejtegetett. Egy titok, amit senkivel sem osztott meg, még a férjével és a fiával sem, akik azt hiszik, mindenki másnál jobban ismerik. Nem létezik, hogy valaki csak úgy kitalálta, amit az előbb olvasott. Pedig ott van a papíron nyomtatásban. Bárki láthatja. Azt hitte, sikerült eltemetnie, hogy túl van rajta. De most újra a felszínre került. A hálószobájában. A fejében.
Láttam a YouTube-on egy előadásodat, ahol a pletyka és a rágalom nagyon határozottan szétvált a mondandódban. Amiről én beszélek, az most ugye a rágalom.
Igen.
a pletyka az inkább ilyen jóindulatú, megváltoztatható benyomásokra vonatkozik, szemben a rágalommal, ami egy tudatos, előre elgondolt szándék.
Hát a legnagyobb különbség, hogy a rágalmazás bünteti a törvény, a pletykálás nem.
Aha.
A másik különbség, a pletykára inkább azt mondom, hogy egy értékváltó jelenség.
Váltó.
Tehát olyan, mint a víz, hogy ha szomjan halnánk, akkor az életünket mentheti meg, ha viszont árvíz formájában támad, akkor menekülünk előle. Ugyanilyen a tűz is, amennyiben a fagyos időben melegít, akkor megúv a fagyhalától, ha pedig a szántóföldön harapózik el, akkor elpusztítja a termést. De nem ilyen a földrengés, mert az sosem jó. És a rágalom az inkább olyan, mint a földrengés. Az nem értékváltó, az mindig negatív, hiszen maga a szándék, a stratégia, ami mozgatja, az eleve negatív.
Egy olyan helyzetről van szó, amit egy nővel esik meg egy történet. Nem akarom elmesélni azt a könyvnek a sztoriát, mert hát ilyen thriller-szerű dolgot nem illik elmesélni, de tegyük fel, hogy van egy titkom. És ezt szívesen elfelejteném, ezt a titkot, de valahogyan ez kipattan. Mondjuk tudatosan valaki elkezdi terjeszteni. Hogyan tudom én ezt visszaparancsolni a süllyesztőbe?
Sehogy.
Sehogy.
Hát ha kipattant, akkor annak már meg lesz a lenyomata.
És azok a barátaim, vagy a környezetemben azok az emberek, akik a rágalmat elhiszik rólam, azok lehetnek újra az én barátaim?
Szerintem, ha valaki jó barátja valakinek, akkor ismeri azt, akinek a jó barátja. Márpedig én egy jó barátomról nem hiszek el akármilyen rágalmat. Ha én egy jó barátomról meghallok egy rágalmat, akkor legfeljebb megvonom a vállam, és sokkal inkább valószínű, hogy az iránt csökken a bizalmam, aki ezt a rágalmat meséli. A barátság az egy nagyon erősen tesztelt és tartós kapcsolat, kevés kockázattal jár, nincsenek benne olyan vonatkozások, mint például egy szülő-gyerek kapcsolatban. Éppen ezért az ember nagyon meggondolja azt, hogy mit hiszel a barátjáról, vagy mit nem. Szerintem a barátaink miatt kell a legkevesebbet aggódnunk, hogyha egy barátunk elhisz egy rólunk szóló pletykát, az nem is volt annyira barátunk, hiszen nem ismert bennünket, mert elhitte a pletykát. Nem is a pletykát, inkább a rágalmat.
A rágalom az minden esetben csak rossz indulatú lehet.
Igen.
Jó hiszemű rágalom nem létezik.
Hát inkább azt mondanám, hogy ez pedig kontextus függő. Tételezzük fel, hogy egy maffiában azzal rágalmaznak valakit, hogy már hetek óta nem lopott. Ez a valódi életben ugye teljesen normális, ott viszont pont fordítottak a törvények, és ez nem lenne rágalom a mindennapi világban, tehát ez kontextus függő, hogy mi számít rágalomnak.
De maga a szó azt jelenti, hogy rossz hírbe hozni valakit.
Rossz hírbe hoz, abszolút ezt jelenti. Nagyon szépen példázza ezt a Figaro házasságából a rágalom ária.
Uh-huh.
Bomásfél szövege, gyönyörűen elmondja, hogy miről szól, és meg is különbözteti nagyon jól a pletykától maga a szöveg. A rágalom terjesztésére ma sokkal hatékonyabb eszközök állnak rendelkezésre, mint korábban. A technológiai fejlődés miatt különböző csatornákon lehet terjeszteni, de ez nem történik meg olyan gyakran a magánszemélyek esetében, mint gondolnánk, ugyanis az emberek nem kockáztatják a kapcsolataikat sem, másrészt a saját hitelességüket sem, tehát általában a nagy többség akkor ad tovább egy rágalom jellegű hírt, hogyha meg van győződve annak az igazáról. Különben, ha kiderül, hogy olyan dolgot terjesztett, ami nem igaz, akkor az idővel az ő tekintélyét fogja csökkenteni a csoportban, a reputációját.
Manapság nagyon divatos hírbe hozni embereket. Rengeteg cáfolatok szoktak ezekre születni. Bírósági döntéssel lehet két évvel később kimondatni azt, hogy az illető tévedett, és hamisan állított valamit a másikról.
Uh-huh.
Van ennek valami értelme?
Abszolút van értelme a helyreigazításnak, pedig két értelme is van. Jelenjen meg az a hír, hogy nem volt igaz, ami a hírbehozásban szerepelt. Másfelől pedig, hogyha megjelenik a helyreigazítás, az esetleg visszariaszt más jövőbeni potenciális hírbehozókat, hogy akkor mégsem olyan egyszerű és következmény nélküli vagdalkozni a levegőben. Persze, ez borzasztóan fontos. Hozzáteszem, hogy nem azért van erre szükség, mert olyan nagy hatása, impaktja lenne. ezeknek a hírbehozásoknak. Ahol igazán fontos, hogy csak kevés ember olvassa, azoknál a médiumoknál pedig, amiket sokan olvasnak, hogy gyorsan jönnek a következő hírek. Tehát egy hír ereje nem él olyan sokáig. De a helyreigazítás az mindenképpen nagyon fontos. Éppen azért a két dologért, amit előbb mondtam, hogy visszatartson ettől másokat, és hogy vállalja magára az, aki tévedett, hogy rossz információt adott. Annak van egy felelőssége, hogy az ember nyilvánosan mit mond el, mit ír le. Csak olyasmit, aminek meg van győződve az igazáról. Ha pedig rosszul tudta, akkor semmi probléma nincs abban, ha beismeri, hogy nem állt a rendelkezésére elegendő információ, félreértett valamit és tévedett. Ez jóval megbocsáthatóbb dolog, mint hogyha jogtalanul jár el. Az emberi viselkedésre nagyon nagy mértékben azok jellemzők, klasszikusan az elmúlt évtizedekben, évszázadokban megfigyeltek és leírtak a társadalomkutatók, mert az emberi viselkedés lassabban változik, mint a technológia. A technológia változása viszont visszahat az emberi viselkedésre, és ezért van az, hogy fiatal tizenévesek naponta tucatszám töltik fel magukra a szelfiket a közösségi oldalakra, és elképzelésük sincs arról, hogy ezzel milyen veszélybe sodorhatják magukat.
Később.
Hogy így van. Több figyelmet kell erre fordítani a tájékozódásban és az oktatásban is, mert ha nem teszük, az olyan, mintha nem adaptálódtunk volna ahhoz, hogy a lovas szekeret lecserélte a gépkocsi. Egészen más szabályok vonatkoznak egy gyalogosra, olyan úton, ahol gépjárművek közlekednek, mint ahol csak néha gurult tovább egy-egy szekér.
Szatelki Zsuzsa szociálpszichológus, pletykakutatóval beszélgettünk, aki a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont lendületrecens kutatócsoport munkatársa, René Knight Cáfola című regényéről, amit a Gabó kiadó jelentetett meg. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy mit javasolt a szakértő beszélgető partnerem a gyanúsítgatás a rágalom megcáfolására. Thank you.
az Agave könyvkiadónál jelent meg John le Carré, The Night Manager, Éjszakai Szolgálat című regénye. Dr. Kis Benedek József, biztonságpolitikai szakértővel beszélgetünk. Abban van egy bűnszervezet, jelesül egy fegyver és drogkereskedő, valamint egy titkosszolgálat. Esetünkben itt a könyvben az angol és az amerikai, akik szeretnék bíróság előtt látni ezt a bűnszervezetet, illetve ennek vezetőjét, a bűnözőt. Ehhez beszerveznek egy fiatal embert, akinek az a feladata, hogy a bűnözőnek minden lépéséről tudósítson, buktassa le a törvénybe ütköző tevékenységét. Ez így elbeszélve, ez rengeteg filmben láttuk, olvastuk könyvben ezt a helyzetet. John le Carré műfajnak a nagymestere, ő sokkal érdekesebben, izgalmasabban adja elő. Hogy működik a valóságban egy ilyen beépítés egy szervezetbe?
Egy szervezetbe való beépülés az egy hosszú folyamat, nem megy egyik napról a másikra. Meg kell ismerni először is a szervezetet. Meg kell találni azt a szemét, akit vagy beépítek, vagy nem feltétlen beépítek, hanem már benn dolgozik, és onnan alkalmazom az illetőt. Sokkal egyszerűbb, mint egy idegen embert vetelni. Ez az egyszerű változata. A mai világban azért az interneten keresztül meglehetősen sok információt lehet szerezni, még bűnügyi szervezetekkel kapcsolatban is. Az első lépés az, hogy összegyűjt minden olyan információt, amely vonatkozik arra a cégre, ahova én éppen be akarok épülni, vagy be akarok építeni valakit. Ha már van bőségesen rendelkezésemre álló adat, akkor megpróbálom megkeresni azt a szemét, amennyiben az A-változatot hajtom végre, kívülről telepítek be valakit, hogy ki ez a személy, aki egyáltalán oda be tud épülni. Fegyverkereskedő szervezetnél persze ez azért nem olyan nagyon egyszerűen megy, mert a másik szervezet is védekezik, és megnézik azt, hogy kit fogadnak be. Jelentkezés alapján nem könnyű egy bűnügyi szervezetbe beépülni, a szervezet bűnözéshez tartoznak, dörzsölt emberek. Hát ha sikerül egy olyat beépíteni hosszabb időn keresztül, aki elfogadottá válik, ebben az esetben komoly információkhoz lehet jutni. A másik B-változat, amit említettem, az úgy tűnik, hogy onnan belülről keresek valakit. Hát mindig van valami gyenge láncszem, mindig vannak sértődött emberek, mindig vannak olyan emberek, akik például szeretnének jobb pozícióba kerülni, ne talántán több pénzt keresni, és ezért hajlandóak különböző információt biztosítani. Ezt tartom egyszerű változatnak, könnyebben is, talán gyorsabban megvalósíthatónak. Természetesen ebben is van kockázat, mert hogyha az illető éppen mondjuk látszat együttműködés folytat, és közben jelzi a társainak, akkor ebből lehet nagy probléma. Ez pillanatok alatt nem működik. Arra számítanak, hogy vadásznak rájuk, többé-kevésbé föl vannak készülve arra, hogy őket figyelik, és igyekeznek minél előbb lebuktatni.
Itt a könyvben az A-variáció van, tehát kívülről visznek egy embert, és kreálnak neki egy új múltat. Ez körülbelül egy fél évig, egy évig is eltart, ez az új személyazonosság, amit neki kell élnie. Tehát nem csak, hogy ilyen művileg kreálják, hanem élnie is kell-e szerint az életforma szerint.
Ez így van, ez egy hírszerző beépítése, tehát akkor az egyes változatnál maradjunk. Ez az egész azzal kezdődik, miután már információval rendelkezem a szervezetre vonatkozóan, és most nem filmből, könyvből, hanem a valódi életről beszélek. Az illető személynek elkészítem az úgynevezett legendáját. Természetesen az illető személy igen aktív részvételével. Na most ebben benne kell lenni olyan adatoknak, amit az illető megélt. Egy jó ideig előtte ott dolgozik majd, amit mond, és itt is elég sok a bizonytalan helyzet, mert mondjuk rákérdeznek néhány iskolatársára, vagy megkérdezik, hogy hol volt az az iskola, ahol járt, és fogalma sincs, hogy hol volt. Ezért nagyon helyesen mondta azt, hogy ezt a legendát meg kell élni. Itt ebben a körülményben egy darabig az illető személynek élni kell, és csak utána lehet bevetni. Eredményt hozhat, ha az illető ügyes, és nem bukik meg. Hát ez kell egy személyi adottság, egy alapos felkészülés, meg hát rendelkezni kell az illető személynek egy olyan érzékkel, ami alapján ő el tudja magát adni, el tudja magát fogadtatni annak, aki tulajdonképpen kreálva lett az ő adatainak részleges felhasználásával, mert azért nagyon messze nem lehet elmenni a valóságtól, viszont egyre ügyelni kell, ellenőrizhető legyen az adat, amit mond magáról, valami nyomot hagyni kell neki különböző helyeken, mondjuk igen. Például egy jogosítvány szerzett, vagy iskola, tehát ezeken lehet megbukni, hogy megkérdezik utána esetleg a lakókörnyezetet, és hogyha azt mondják, hogy hát ilyen ember itt soha az életben nem élt, hát akkor attól kezdve baj van. Tehát nagyon alaposan elő kell ezeket készíteni. Ez itt harmadik ország, tehát több országot használnak fel hozzá, tehát nehezebbé teszik az igen. Ellenőrzést.
Ezek a legendák, amiket kreálnak az emberről, ezek inkább a szürke eminenciás képét mutatják, vagy egy balhés személyiségét, akinek sok minden történt már az életében?
Jó kérdés, attól függ, mi a célom.
Én, ha fegyverkereskedő lennék, én a szürke eminenciásban jobban bíznék. De...
Sokkal jobb a szürke eminencia, aha, de tehát itt ne legyen feltűnő.
Itt kifejezetten egy feltűnő személyiség.
Feltűnő személyiség, akkor azért többen ismerhetik. Tehát egy szürke eminenciát kevésbé lehet ismerni, egy feltűnő önmutogató személyt, vagy akinek van mondjuk bűnügyi története, és ez valóban bűnügyi történet lehet, hát ebben az esetben azért hamarabb megbukott az illető. Tehát én is amellett vagyok, hogy inkább szürke eminencia. Hát persze nyilván a filmekben, regényekben
jobban mutat egy ilyen balhés,
igen. Jobban mutat egy balhés ember, nem feltétlen célra vezető, hogy egy balhés embert válasszanak erre a nemes feladatra. Ilyen fegyverbizniszeknél azért tudni kell, hogy ez rendkívül nagy üzlet. Tehát bármilyen fegyver eladásról van szó, amögött hatalmas nagy pénzek vannak, és azért ma fegyvert sok helyen el lehet adni, és ebből nagy pénzeket lehet szedni, tehát itt azért ez egy nagyon komoly biznisz azoknak, akik ebből élnek. Tudnélik a fegyverkereskedelem, hogy normálisan ez szabályzott, ellenőrzött, fegyvert nem akárhogy lehet eladni, nem úgy cserél gazdát, mint egy kiló burgonya. Itt azért olyan termékről van szó, amelyet nemzetközi szinten is ellenőriznek, aminek van száma, mondjuk a fegyvereknek, visszavezethető az, hogy ki adta el, meg lehet tudni azt, hogy hol gyártották a legtöbb esetben, hát persze a hamisítások azok mindig előfordulnak, egy fegyverbe beütött számot, vagy egy fegyver alkatrészen szereplő számot azért még mindig el lehet tüntetni, vagy át lehet írni más számra, vagy meg lehet változtatni valamelyik számot, és ettől kezdve nehezen visszakereshető. Viszont kétségkívül jó jövedelmező, akinek fegyver kell, azért megadja érte a pénzt. És minél korszerűbb, úgy van, többet ér, és ugyanakkor annál ezen persze beszerezni.
Kicsoda végül is, törte meg kérdésével a csendet Jonathan. Mondtam már, a világ leggonoszabb embere. Honnan jött, mi hajtja? Az apja jelentéktelen kis árverési kikiáltó és becsüs volt az ország középső vidékén, válaszolta a vállát megvonva Burr. Az anyja a helyi gyülekezet oszlopos tagja. Egy fiú testvére van. Magániskolák, amik mértéken felüli áldozatot jelentettek a szülőknek. Ethan? Járt egyetemre? Nem. Valószínűleg nem volt rá ideje. Sietett, hogy minél előbb tönkre tegye a világot. És a bátyja? Ő igen, de ne higgye, hogy most valami nagy felfedezést tett. Az egyetem elvégzése után beszállt a családi üzletbe, és sikeresen tönkre is tette. Ha Rupert Eton után Oxfordba ment volna, és évente félmillió lenne a jövedelme adólevonás után, akkor is tönkre akarná baszni a világot. Nyomorult gazember, higgy el. Vegytiszta gonoszság is létezik a földön. Tudom, tudom, válaszolta békítőleg Jonathan, közben arra gondolt, hogy Sophie ugyanezt mondta. Amibe belefog, azt nagyban űzi, folytatta Burr. Egyedül a tankokat utálja, mert lassú az amortizációjuk, de megfelelő ár fejében azokkal is hajlandó foglalkozni. Azokon kívül semmitől sem idegenkedik. Csizmák, egyenruhák, mérges gázok, fürtös bombák, harci vegyszerek, tehetetlenségi vezérlőrendszerek, vadászgépek, jelzőrakéták, vörös foszfor, gránátok, torpedók, különrendelésre készült tengeralattjárók, torpedóvető motorcsónakok, irányítórendszerek, lábsínek, tábori konyhák, elemlámpák és köpenygumik, katonai, réz egyenruha gombok, kitüntetések és diszkardok, elemlámpák és köpenygumik katonai járművekhez, derékszíjak, csapágypersejek, bármilyen kaliberű lövedék amerikai és szovjet fegyverekhez, redályok, stingerek és egyéb várról indítható védelmi rakéták, katonatáskák. Mindennel foglalkozik. Pontosabban csak foglalkozna, mert most árubőség van, és egymást követik a csődök. Csak az vásárol, akinek kivételesen kedvező feltételeket kínálnak, és a kormányok vonzó ajánlatokkal állnak elő, mint a független üzletembereknek nevezett gazfickók. ismerné csak a tájpei, panamavárosi, Port of Spain-i, Gdanszki rakétáit. A barátunk valamikor csaknem 1000 embert alkalmazott kizárólag azért, hogy a készletet suvickolják, amit tárolt, miközben az árak emelkedtek. Korábban mindig felfelé mentek, sosem lefelé. Most csak 60 embere van, az árak meg valahol a padló alatt.
A hatalomhoz jutásnak egy eszköze. Úgy tűnik, hogy mindig lesz erre igény.
Bűnöző szervezetek mindig van igény rá. Hát meg ugye annyi helyi háború van, annyi önvédelmi szervezet alakult már, hogyha valaki ezekben részt vesz, nyilván fegyver szükséges hozzá, ennek a lőszer utánpótlását is biztosítani kell. Tehát egy olyan tevékenységről van szó, ami egy folyamatot takar.
Ha valaki beszáll egy ilyen bizniszbe, akkor akár élete végéig, nyugdíjas koráig is végezheti.
Hát, ezek általában nem ágyban párnák között szoktak halni. Elég sűrűn cserélődnek az emberek. Egyrészt lebuktatják őket, és hattuk kezdve kivonják a forgalomból. Másrészt maga a szervezet is úgy van, aki e mögött áll. Cseréli az embereket, akkor nehezebb a nyomukra jutni.
Van egy olyan szint, mondjuk, mint egy mafiánál a keresztapa.
Pontosan jó mondta, így van. Ez erről szól, hogy emögött van valaki, aki hátulról irányítja a dolgokat, vannak emberei, akik részfeladatot teljesítenek. Azok a részfeladatot teljesítő emberek azért komoly információ birtokában nincsenek. Neki az a dolga, hogy valakit megfigyeljen, az a dolga, hogy valahová elvigye a fegyvert, adja át, vegye be elérte a pénzt, de hogy mögötte ki áll, kik vannak, az nyilván pont a maffia szervezetből adódóan, hogy mindig a keresztapa tudja azt, hogy milyen üzletek vannak, és ő tartja a kezébe ezt az egész folyamatot. Na, ezeket a személyeket nehéz elkapni, mert azzal sikerül elkapni egy olyan szemét, aki részt vesz egy fegyverbizniszbe, nem biztos, hogy komoly információkat lehet tőle szerezni, és nem azért, mert nem akarja elárulni, hanem azért, mert nincs az információ birtokában. És akkor elkezdődik egy játék, hogy beszél össze-vissza, hazudozik, ha nyomozásról van szó, és állami cégről van szó, akkor ezeket a nyomokat azért lejárják, és rájönnek arra, hogy az illető hát nem az igazságot mondta.
A regényben a titkos szolgálat saját kormány előtt is titkolódzik. Ez mennyire reális? Egy politikai hátteret sejtett. Mennyire reális a hidegháború után egy ilyen titkolódzás?
Hát a titkos szolgálat, amiben titkolózik, mondjuk a politika az tudja, hogy valamire illik rá kérdezni, és valamire nem illik rá kérdezni. Minden titkos szolgálat védi a saját forrását, tehát onnan van neki az információ. Nyilván ez nem tartozik a politikusokra. A politikusokra azt tartozik, hogy mi az információ, és ez milyen kockázatot, milyen fenyegetettséget jelent az adott szervezet számára. A politikusok tudják, hogy azért nem a forrásra kell rákérdezni, mert hogyha én, mint titkos szolgálat, azt mondom, hogy megbízható, ellenőrzött forrástól származik az információ, akkor azt nyilván a politikus elfogadja. Tehát a politikus nem érdeklődik arra, hogy na tessék nekem megmondani, hogy ez ki volt, mert ezt nem mondják. Ezen a területen azért van egy írott szabály, aminek a lényege, és ezt úgy hívják, hogy source protection, tehát a forrás védelme, ez minden titkos szolgálatnak alapvető kötelessége.
Ugyanakkor ez egy reális helyzet, vagy a politikusokat is bevonja ez a bűnszervezet?
Hát a szervezet bűnözés beépülése a politikába, ugye ezt...
Igen, ez így szakszerűbb volt.
Hogy ilyen megtörténik, akkor elég nagy baj van, de hát ezért vannak belső ellenőrző szolgálatok, amelyek ezt próbálják kiszűrni. Természetes dolog, hogy minden szervezet bűnöző hálózatnak fontos feladat az, hogy a politikába beépüljön, keressen olyan embereket, akik az ő tevékenységet támogatják. Hát itt is megint arról van szó, hogy mi a motiváció, és a motiváció általában pénzkötegekkel mérhető, és hogyha ilyen tevékenységet folytatnak és segítik a bűnözők munkáját, láttunk már ilyet elég sok helyen, hát ebben az esetben az illető személy, mondjam azt, hogy áruló módon tevékenykedik. Elég kényes dolog, de hát az élet az sok minden produkál, erről is szól. Vannak politikusok, akik a nagyobb jövedelem vagy különböző előnyök birtokában együttműködnek akár bűnöző szervezetekkel is. Hát ha ez kiderül, akkor viszont baj van belőle.
Tehát azt mondhatjuk, hogy nagyon hasonlatos a filmek és a könyvekben leírt esetek a valósághoz?
Végül is én azt mondom, hogy igen, mert ha nem a valóságból veszik, mondjuk a témák bizonyos megváltoztatásával, források védelmével, esetleg egy-két módszer kihagyásával, akkor nem hiszi el senkit, akkor nem nézi meg a filmet, és nem olvas el a regényt, hanem olyan. Aztán a regényben persze lehet szépíteni, lehet ebbe olyan dolgokat leírni, ami az olvasót leköti, lebirincsel, és megveszi a könyvet. Meg a következőt is meg fogja venni, mert érdekli őt.
Szokott olvasni ilyen könyveket?
Hát ha van időm, akkor szoktam, de én inkább más politikával foglalkozom, és politikai elemzéseket olvasok.
Szabad idejében szívesebben olvas politikai elemzéseket, sem mint, hogy ilyen kémtörténeteket olvasson.
Én ezt inkább szórakoztató irodalom kategóriába sorolom.
Meg szoktam mosolyogni, hogyha véletlenül mégis elolvas egyet?
Néha igen. Milyen fantáziája van az írónak, milyen ügyes volt, ilyen az életben nem fordulhat elő.
Dr. Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértővel beszélgettünk, John le Carré, The Night Manager, Éjszakai Szolgálat című regényéről, amit az Agave könyvkiadó adott ki. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra a kérdésre válaszoljon, hogy a saját kormánya előtt is titkoló titkos rendőrség reális opció-e. A könyvekből Szabó Zoltán olvasott felszemelvényeket. A zenéket Cserháti Ágos választotta. A műsorokat több évre visszamenőleg is meghallgathatja rádión honlapján, és podcastról is letöltheti.
Kemény kötés. Könyvekről a fülszövegen túl.
Hajós Vera a műsorát.